Jó estét kívánok, kedves hallgatóink! Sok veszteség történt ebben az évben, és egyre másra jönnek a megemlékezések. A mai adásban egy olyan emberről fogunk beszélgetni, aki nagyon sokat tett hozzá ahhoz, ahogy a 20. századi történelmünket, a 20. század második felének történelmét látjuk, és ahhoz is, ahogyan a rendszerváltást értjük. Mérai Tiborról beszélgetünk, és vendégünk Törzsök Erika, akit arra kértem, hogy segítsen Mérai Tibor életművét is áttekinteni, 56-os szerepét áttekinteni, újságírói életművét, hagyatékát, és mindazt, ahogy a történelmi emlékezethez való viszonyunkat Mérai meghatározta. Személyes jó viszonyotok is volt, ha jól tudom, Erika.
Igen, ez így van, és ez a jó viszony tette lehetővé azt, hogy 1956-ról még annál is többet megtudjunk, amit azok a szerencsések, akiknek voltak olyan mestereik, mint nekem, Kemény István, vagy aki Bibó Istvántól hallhattam meg 56 igaz történetét, még ehhez is nagyon-nagyon sok olyan elemet kaptam Mérai Tibortól, ami máig meghatározó. Arra gondolok, talán azzal érdemes kezdjük azok számára, akik nem tudják, hogy Mérai 1956. novemberében hagyta el Magyarországot, és élete végéig Párizsban élt, hogy mégiscsak ugyanakkor végig Magyarországon volt. Tehát a párizsi várta, ahogy ezt szokták mondani. Úgy kezdődött, hogy 56. novemberében hagyta el feleségével és kislányával az országot, és 1989. június 16-án érkezett vissza újra Magyarországra, Nagy Imre temetésére, illetve hát újra temetésére, vagy temetésére, hiszen eredetileg ugye csak elföldelték. És én azt hiszem, hogy érdemes egy pár mondatot ebből a beszédéből felidéznünk, ami 1989. június 16-án hangzott el a 301-es parcellánál. Nem tudom, talán belefér a műfajba, hogy egy néhány mondatot idézek ebből a beszédből, kérlek, aminek az volt a címe, hogy a sír, hol a nemzet nem süllyed el. Nagy Imre, Magyarország törvényes miniszterelnöke, kezdi Mérai, 4 évtizede Nagy Ferenc számüzetésbe kényszerítése óta az első és az egyetlen, akit 1956-ban nem külső parancs és belső diktatúra, nem előre meghamisított választás, hanem a nép akarata emelt tisztébe. Magyarország szabadságának és függetlenségének mártírja, eljöttünk ide, hogy még egyszer találkozzunk veled, és búcsút vegyünk tőled, mondta Nagy Imrének, akinek hát viszont ő volt a, ha úgy tetszik, a fiatal tanulója, vagy követője, és őt is ez egy életre meghatározta, hogy Nagy Imre köréhez tartozott. Azért tartom ezt nagyon fontosnak, mert sajnos látnunk kell, hogy ahogy ennek a beszédnek a végén már figyelmeztetett akkor, hiszen mindig nagyon éles látású ember volt, hogy vigyázni kell arra az örömre, ami a rendszerváltás pillanata, mert óriási veszélye van a velünk élő múltnak, annak a 4 évtizednek, ami 1956 után ugye egy rettenetes terrorral, bosszúval folytatódott, holott 1956 a magyar történelemben az a pillanat, amikor mindazt a elveszett presztist, ami a 19.-20. század fordulójával kezdődött, ugye, és amelyik Magyarország feldarabolásához vezetett, ezt kvázi meg tudta haladni, ha úgy tetszik, a magyar nemzet, hiszen számtalan ismerősöm, barátom, későbbi barátom mesélt arról, hogy ezeket az 1956-os napokat a Szabad Európa Rádión keresztül, Marosvásárhelytől, Kolozsvártól kezdve Újvidéken keresztül követte minden magyar ember, akárhol is volt a világban. És az a dráma, azt kell mondanom mára, hogy 1957 és a kádári berendezkedés hosszú évtizedei mindent elkövettek, hogy a magyar nép elfelejtse, hogy mi történt 1956-nak azokban a napjaiban, amit úgy emlegetünk, hogy október 23 és a forradalom. De nem csak a Kádár rendszer követett el mindent azért, hogy ne legyen a magyar társadalomnak emléke, emlékezete azokról a napokról, hanem ez egy döbbenetes dolog, de 1990-ben az első szabad választás után az első szabad parlamentben döbbenetes módon Nagy Imre nevét eltüntették, és a 1956 szimbólumát, a Kossuth címert kiiktatták, a helyett van az a címerünk, ami hát már egy hivatalos. De még ez sem elég ahhoz, hogy lássuk, hogy milyen óriási munkát végzett Mérai kint Párizsban, és azután a következő években, 1990 után is, hiszen mára ott tartunk, hogy Nagy Imre és az 56-os forradalom a terrorházában van bezárva, és úgy van bemutatva, ahogy Schmidt Mária ízlése ezt, hogy úgy mondjam, meghatározza. Tehát Tibor, aki egész életében ugye ennek az 56-os történésnek a megőrzője, és számunkra, és minden következő generáció számára a megjelenítője, nem tagadható le, hogy dogmatikus kommunistaként kezdte az életét, hiszen a 20. század két nagy őrítő ideológiája, a fasizmus és a kommunizmus, az nagyon sok nagyszerű embert is olykor egy időre maga mellé állított. De ez a fantasztikus, ahogy ez a fiatal írótársaság, újságírótársaság már 1953-tól kezdve, ugye a kiváló Rákosi korszak rettenetes hónapjai, évei kinyitották a szemüket, és 1954-ben Mérai már egy olyan beszédet mondott az írók előtt, ami 1956 előszelének is tekinthető, vagy van, aki ezt így nevezi. És ugye sajnos 1956 novemberében, amikor ő elment Magyarországról, amint talajt fogott, az első volt, hogy megírja, hogy mi is történt. Ez a Tisztító vihar című kötet, amit Acél Tamással együtt írt, aminek az előszavában ugye úgy kezdi, hogy az írók mozgalma vált a forradalom lelkévé és testévé. Döbbenetes volt, én azokban az években ugye kislány voltam, de és vidéken éltem, és Nagy Imre megjelenése azt hozta magával, hogy az emberek kitették, akinek volt rádió, és még nem vitték el tőle, mert azt is be kellett szolgáltatni. Nagy Imre beszédét kitették, és az emberek az árokparton hallgatták, hogy mi történik. És aztán persze, amikor hogy bele mennénk ezeknek az éveknek a szépségeibe, Rákosiék visszatértével, ugye 56 előtt, a Petőfi körben megindult viták sajátos módon, anélkül, hogy lett volna internet, és szinte telefon sem nagyon, mégis eljutott a híre annak, hogy valami mozgolódás van Budapesten. És ez egy fantasztikus dolog számomra, hogy ma, amikor számtalan lehetőség volna arra, hogy megismerjük, tudjuk, hogy mi történt, tegyük helyre ezeket az előzményeket, egyszerűen döbbenettel fordul felém a legnagyobb unokám, aki történész hallgató, hogy de hiszen mi az egyetemen és a középiskolában ezekről semmit nem hallottunk. Tehát Mérai, aki fáradhatatlanul őrizte, hogy tetszik a forradalom lángját, amit most már még a magyar parlament előtt is kioltottak egyébként, 1990 után, amikor lehetővé vált, sőt, az 1990-ben Erdélybe is, Romániába is átment egy nemzetközi író társaság tagjaként, hogy felmérjék, megismerjék, hogy mi is történik Romániában. És azután is tulajdonképpen egészen az utolsó éveiig, hiszen ugye most november 13-án halt meg, tehát hosszú évtizedeken keresztül gyakran fordultunk meg Románia Erdély útjain, inkább Erdélyben ezt mondanám, mert igazából ezek ilyen kegyutak voltak, ugye Nagyvárad, Kolozsvár, Marosvásárhely, esetleg le a Gyimesekig és vissza.
Ez mennyire volt számára evidencia? Akár 90 után, akár 56 és 90 vagy 89 között, hogy igen, ez, hogy ő ír és dokumentál, ez egy alapvető dolog, hiszen író ember. De hogy emellett egy ilyen nagyon szoros, személyes hálót épít ki, hogy tartja a kapcsolatot az emberekkel. Az ő életművehez szervesen hozzátartozott a baráti figyelme, a segítsége, az a hálózat, network, ma így mondanánk, amit ő épített.
Hát ez már kint kezdődött Párizsban, ugye, ahogy lassanként a kádári konszolidáció után a fiatal írók, újságírók, hogyha nyugati útlevélhez jutottak, biztos, hogy felkeresték Párizsba, és mindenkinek segített. Az már akkor óriási dolog volt, hogyha valakinek volt hol aludnia, és kapott egy vacsorát, és elmagyarázták neki, hogy mit kell Párizsban megnézni, vagy egzisztenciálisan, ha ugye diszidált valaki, hogyan segítette munkához. És 90 után pedig nem tudom mennyire köztudott, hogy erdélyi fiatal újságíró tanancsok számára, hogy így mondjam, ösztöndíjat alapított.
Igen, a Mérai saját... ösztöndíj, Pap Sándor Zsigmond neve ugrik be, mint Mérai ösztöndíj.
Például, igen. És mindezekkel soha nem hivalkodott. Neki életformája, mondhatom így, hogy a feleségével együtt, illetve a családjának létformája volt segíteni, támogatni, odafigyelni, ugyanakkor persze hát az információ cserének is ez egy nagyon intenzív formája, tápláló formája, energiaadó dolog ez. Így aztán azt mondhatjuk, hogy Mérai Tibor nem csak politikai publicisztikát csinált magas fokon olyan szinten, amivel ma már szinte nem találkozunk, hanem ő benne volt egy, tulajdonképpen azt mondhatjuk, egy rejtett politikus is, aki ugye óriási tapasztalatával és azzal, hogy a világ különböző pontjait megismerte, bejárta, egy olyan fajta rálátása volt a történésekre, amire nagyon nagy szükségünk volt nekünk, akik 1991-ben azért többé-kevésbé nem csak Romániában, Magyarországon is azért hát egy zárt világban értünk, és igazából nem tudtuk azt, hogy az a jóléti társadalom, amire annyira vágyunk, az milyen ellentmondásokkal van tele. Ilyen módon próbált segíteni 1990 után más akkor Magyarországra haza települő kiváló közgazdászokkal, vagy tudósokkal együtt a korabeli kormányoknak a tapasztalatukat felajánlották, ám erre fogadó készség sajnos nem volt, miközben nagyon pontosan és jóval hamarabb látták azokat a forgatókönyveket, amik itt a nyakunkba szakadnak máig. Tehát a segítőkészség, a politikusi véna, az elemzőkészség, az érdeklődés, ugyanúgy, mint Fejtő Ferencnél, az a hihetetlen nyitottság és kíváncsiság, ami szinte ma már az értelmiségiek közül is néhány embert jellemez, ez egy óriási hajtóerő, és nagy energiákat szabadít fel, remek találkozásokra ad módot, és kiváltja a másik emberből is talán azt a jobb igényét, amit nem is ismer addig, amíg a Tibor csillogó érdeklődő szeme nem szerződik rá.
Mennyit kapott vissza ebből a befektetett emberi energiából? 96 évet élt le, hát ez elég hosszú idő arra, hogy az ember csalódjon, vagy akár megnyugodjon, hogy magára maradjon, vagy pedig elkísérjék őt a hosszú úton olyan generációk is, akik hát sok-sok évtizedet nem ismernek, vagy nem láttak az életéből.
Tibor 1990 után, mint az előbb jeleztem, nagyon sok tanáccsal, nagyon fontos írásokkal volt jelen a magyar irodalomban, sajtóban, és hát nagy volt a jövésmenés. Mi is mentünk, nagyon sokan ugye ezekből a térségekből, hiszen Párizst ki ne akarná a kelet-közép-európaiak közül felkeresni, és ha már eljutottak odáig, akkor Tiborhoz is. Ezek a találkozások mindig nagyon jók voltak. Ugyanakkor azt kell mondanom, hogy ő nagyon pontosan látta azokat a változásokat, amelyek itt Magyarországon, és hát bizonyos Romániában is az utolsó évtizedben egyre reménytelenebbé teszik tulajdonképpen mindazt, amire ő az életét tette. Számomra rendkívül fájdalmas volt 2000 ezelőtt, amikor budapesti lakásukat eladták, és elköszöntünk. Ahogy lejöttem tőlük, és még visszanéztem az ablakukra, ott volt egy kicsi erkély, feleségével együtt ott álltak, és integettek nekem, és tudtuk, hogy többet nem találkozunk. És ezen a beszélgetésen mondta Mérikám, mindaz a szemem láttára, olvadt el mentőnkre, amiért egész életemben küzdöttem. Tulajdonképpen ez vitte el. Ez a reménytelenség. Hiszen Tibor hiába jött Párizsban, Magyarországon élt, ezekben a térségekben élt. És van egy különös érdekessége annak, hogy a feleségének éppen Jedden egyébként voltak rokonai, úgyhogy ha mentünk Erdélybe, Marosvásárhely után ugye, ahol te is élsz, ha jól tudom, Jedre mindig be kellett menni.
Ez nagyon nagyon különös összecsengés, meg mert Fejtő Ferencnek viszont koronkán éltek, ha jól tudom, rokonai.
Hát ezeknek az embereknek, akik ugye, Fejtő 38-ban hagyta Magyarországot, Mérai 1956 novemberében, hiába teltek el évtizedek, valami hihetetlen pontosággal követték azt, hogy mi történik ezekben a térségekben. Mondhatom, hogy a szenvedélyük volt mindaz, ami ebben a térségben történik, és óriási felkészültségük, ugye, tehát Mérai is latin magyar szakos tanár volt, egy olyan kultúrával rendelkezett, amitől ma már az embernek szeme szája eláll, vagy elképzelhetetlen. Ez a kultúra lehetővé tette, hogy nyitott maradjon mindarra, ami történik a világban. És el tudja helyezni a mi térségünknek a folyamatait abban a nagyobb integrációs folyamatban, ami hát jó-rosszul megy a világban, és hát rémülten nézzük éppen az inga kilengését hol erre, hol arra, hiszen olyan nagyon befolyásolni úgy tűnik, hogy valami sajátos oknál fogva nem igazán tudjuk, sőt, hát olyan politikai megoldásokba szalad bele ez a térség, ahol valami őrületes módon ismételten olyan figurákat vett fel, mint amilyen Rákosi volt, vagy Ceausescu ugye 90-ig Romániában. A tisztító viharban van egy rész egyébként, ami leírja a Rákosi jelenséget. Ha az ember ezt felüti ezeket az oldalakat, akkor látja meg, hogy a Mérai valami olyan módon tudott írni, hogy máig érvényesen előttünk van az a képlet, ami a diktátor személyét leírja. Tényleg csak azt tudom javasolni mindenkinek, hogy a neten most már elég jól elérhetők. Hála jó Istennek, a Demeter Szilárd előtti Petőfi Irodalmi Múzeum kiváló kollégái minden dokumentációt, illetve egész Mérai életművet dokumentálták, és elérhető. Tehát, ha valaki oda felmegy, és egy kis időt szám rá, vagy kíváncsiság van benne, akkor szinte az egész életművel találkozhat.
Én nagyon bízom benne, hogy hallgatóink fellapozzák ezt az életművet, vagy rákeresnek a neten elérhető részeire, és valóban ez része lesz a közös történelmi tudásunknak, magyar közös történelmi tudásunknak. Volt Mérai Tibornak egy másik küldetése, az, hogy ő franciául is írt, és benne volt a francia sajtó lüktetésében, és közölt vitaszövegeket, cikkeket. Azáltal ő egy ilyen ritkán látott nagykövetévé vált a magyar közügyeknek is, 56-nak is. Nem gondolkodtam, hogy hány ilyen emberünk van, nem túl sok. Mennyire volt hát ennek jelentős?
Az 56-osok közül elég sokan egészen kiváló közvetítői voltak ennek a világnak. Mondjuk ezek közül persze kiemelkedik Fejtő és Mérai, akik hát nyilván együtt érték például azt el, hogy 1956 a francia értelmiség és művészvilág számára egy eleven és tetten érhető történés legyen, ami hatalmas felvilágosító erővel bírt, és hát azokat a tévképzeteket, amik uralták a francia értelmiség gondolkodását, hát gyakorlatilag ugye teljes mértékben átállították. Tehát 56 Méraiak, Fejtők, Szabó Zoltánok nélkül a nemzetközi politikai életben, és a világ számára nem vált volna olyan világosan egyértelművé és jelentőssé, mint az ő munkásságuk. Az ugye már csak azért is rendkívül fontos, mert 1957. januárjától, vagy ha úgy tetszik, november 4-e után a kádári berendezkedés, a Moszkvából megbízott és drasztikus nyomorult hetek, hónapok, évek, perek, azok olyan félelmet generáltak, hogy szinte kimusták az emberek agyából azt, hogy ténylegesen mi történt. Nem szabad elfelejteni, hogy 1956 és 58 között a Nagy Imre halálra ítéléseig háromszor annyi embert végeztetett ki Kádár János, mint Hajnaú 1948-49 után. Tehát mindezeket Mérejét nélkül nem tudhatta volna meg a világ, a valóságos történetet, és ezért említettem azt, hogy milyen fájdalmas, hogy egyrészt a kádári berendezkedés 4 évtizede hogyan mosta el a tényleges történéseket és energiákat, amik 1956-ban megváltoztatták tulajdonképpen a kommunista világberendezkedését, egy jelentős módon hozzájárultak annak a nagyon rossz magyarság képnek a megváltoztatásához és pozitív töltetővé válásához, nélkülük ez nem ment volna. Ugye ez egy szomorú dolog, hogy el kellett menniük a legkülönbözőbb időszakokban Magyarországról, az előbb említett embereknek el kellett menekülniük, de nélkülük még annyit sem tudnánk, és nem tudna a világ arról, hogy ténylegesen itt milyen történések voltak, milyen folyamatok mentek végbe, ami azért borzasztóan fontos, mert ma is értetlenül áll tulajdonképpen a világ, és bizonyos okig mi önmagunk is azzal, hogy mennyire nem tudunk élni azzal a fordulattal, ami 1990-ben azért végbe ment Kelet-Közép-Európa számára is.
Hogy hogyan jutottunk el eddig a fordulatig, és mi mindent vesztegettünk el azóta, arra is rávilágít Mérai Tibor életműve. Nagyon-nagyon bízom benne, hogy sokan elolvassák, újraolvassák az írásait, és sokan megismerkednek vele, azok közül, akik fiatal generációk tagjaiként már keveset vagy nem hallhattak róla. Mai vendégünk Törzsök Erika volt, aki személyes barátságot is ápolt Mérai Tiborral, Fejtő Ferenccel, és aki elég sokat tett azért, hogy aztán a rendszerváltás után és az utóbbi években például Fejtő Ferenc is ide látogathasson. Erika, köszönöm szépen ezt a megemlékezést, és beszéljünk ezekről a fontos kulcs figurákról, emberekről a közeljövőben is. Várunk vissza hullámhosszainkra.
Köszönöm szépen, és még egyszer mindenkinek a figyelmébe ajánlom a Digitális Irodalmi Akadémiát, ahol számtalan kiváló anyagot tudnak találni az érdeklődők.
A műsor archivált internetes hozzáférésénél lesz majd egy élő link, ami a Mérai Tibor írásaira vezet, úgyhogy ezért is keressék fel a Marosvásárhelyi Rádió hangarchívumát. Honlapját pedig azért, hogy elmondják a véleményüket, akár ott, akár az én személyes szakmai Facebook oldalamon nagyon várjuk, nagyon számítunk rá. Tartalmas rádiózást és jó olvasást, szép estét kívánunk mindenkinek. Köszönöm.